készül a csillagos ég felé és messze száll.
Óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye, miután a kúria pénteken elutasította az országos listás eredményt érintő jogorvoslatokat. Az egyéni választókerületi eredmények már április 29-én jogerőre emelkedtek, ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság megállapította az országos listás mandátumokat is. A határozat ellen két felülvizsgálati kérelem érkezett. Az egyiket formai hiányosságok miatt érdemi vizsgálat nélkül utasították el. A másikat Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke nyújtotta be, aki a kampány során tapasztalt korlátozásokra hivatkozott. A kúria azonban kimondta, ezek a kifogások nem az eredmény megállapításának folyamatához kapcsolódnak, ezért a kérelmet nem találta megalapozottnak. A bíróság a Nemzeti Választási Bizottság határozatát helyben hagyta. A döntés jogerős. Így kialakult a választás végleges eredménye. 25 lemondás miatt megüresedett országos listás mandátum kiadásáról döntött pénteken a Nemzeti Választási Bizottság. Az április 12-i választáson mandátumot szerzett képviselők az országgyűlés általi igazolásig mondhattak le tisztségükről. Megüresedés esetén a pártok nevezhetik meg, hogy kikapja a mandátumot a listáról. A Mi Hazánk mozgalomnál Borvendég Zsuzsanna lemondása után Szabadi István kapta meg a képviselői helyet. A Fidesz-KDNP közös listájáról összesen 24-en mondtak le mandátumukról. A jelölő szervezetek új képviselőket jelöltek a megüresedett helyek betöltésére, egy esetben módosítással. A Választási Bizottság minden bejelentést elfogadott, határozatai ellen záros határidőn belül kérhető jogorvoslat. Közben bejelentették, Széchi Zoltán helyett Horváth László lesz a Fidesz frakció tagja. Széchi személyes okokból nem vállalja a képviselői munkát. Horváth László jelenleg kormánybiztosként dolgozik. A kórházi higiénés feltételek betartására kérte az intézményeket Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt politikusa szerint biztosítani kell többek között a kézmosószert és a toalettpapírt a vizes blokkokban. Bár ezt jogszabály írja elő, a gyakorlatban nem mindenhol adottak ezek a feltételek. Hangsúlyozta, a tiszta mosdók és a megfelelő kéz higiéné alapvető a kórházi fertőzések megelőzésében. Elmondta, hogy ezek nem luxusok, hanem minimum követelmények az egészségügyben. A kórházaktól azt kérte, már most gondoskodjanak a szabályok betartásáról. Bejelentette azt is, hogy felmérik az intézmények higiénés helyzetét. Emellett létrehozzák a Semmelweis rendet a kórházakban. A kezdeményezés tagjai a betegbiztonság és a higiéné betartását segítik majd. Cél, hogy csökkenjenek a kórházi fertőzések, és javuljon az ellátás biztonsága. Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter leendő miniszterelnök húga férje kormányzati megbízatásának idejére. A bejelentést a Tisza párt elnöke tette közzé pénteki videó üzenetében. Magyar Péter közölte, sógorát Mellitei Barna Mártont jelölte az igazságügyi miniszteri posztra. A döntést szakmai alkalmasságával és jogállamiság iránti elkötelezettségével indokolta. Hangsúlyozta, a családi kapcsolat miatt kiemelten fontos az átláthatóság, ezért húga a látszat elkerülése érdekében szünetelteti bírói munkáját. A leendő kormány szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be. A miniszterek döntései nyilvánosak és ellenőrizhetők lesznek. Magyar Péter szerint a kormány a nemzet szolgálatában áll majd. Célként az ország rendbetételét és a közvagyon védelmét nevezte meg. A Tisza párt nagyobb összegű támogatásainak nyilvánosságát sürgette a KDNP ügyvezető alelnöke. Latorcai Csaba azt kérte, hozzák nyilvánosságra az 1 millió forint feletti mikroadományozók listáját. Bejegyzésében Váberer György 100 milliós támogatására reagált. Szerinte ki kell derülnie, kik és milyen összegekkel támogatták a pártot. Úgy fogalmazott, nem szabad, hogy a politika a pénz játékszere legyen. A politikus további átláthatóságot követelt a finanszírozásban. kiemelte, a választók joggal várnak tiszta képet a háttérről. Hozzátette azt is, hogy a kérdéseket nyilvánosan kell megválaszolni. Latorcai szerint a KDNP gazdálkodása mindenki számára elérhető. Állítása szerint pártja nem fogadott el támogatást nagyvállalatoktól.
Az időjárásról.
A gomoly felhő képződés mellett többnyire felhőtlen lesz az ég, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. A csúcshőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 1 és 9 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a kényelmes öltözködésről beszélgettem.
Hogy sokkal szívesebben viselek abszolút kényelmes darabokat, de hát, hogy ugye maga az anyag minősége is, hogy puhább, lágyabb legyen, a cipő is kényelmes legyen.
Majd Horányi József horgászt a tavaszi harcázás módszereiről kérdeztem.
Elképzelhető, hogy lesz elkapás. Most ilyenkor, most jön a leglényegesebb dolog, hogyha egy helyen volt kapás, akkor feltehetően az az elöntött részen ott, különösen, hogy az harcsa volt, akkor ott valószínűleg egy kis gödör van. Most abban a gödörben, hogy szerencsésebb esetben a kapás után megfogtuk a harcsát, és valószínűleg ott nem lesz bent még egy. De ezt ilyen helyet meg kell jegyezni, mert az ilyen jobb helyeket gyakorlatilag 2-3 napot elfoglalja egy másik ragadozó hal. Nem biztos, hogy harcsa, lehet, hogy csuka, de mindegy ragadozó.
Adásunk végén Szaniszló Bertalan séffel folytattuk ízutazásunkat, és a portugál konyha jellemzőiről beszélgettünk.
Egyszerű ízek, egyszerű fűszerezés, friss alapanyagok, nagyjából erre épít a portugál konyha. Vannak nemzeti büszkeségeik, amik ilyen tradicionális portugál fogások, nem feltétlenül ismeri ezt az egész világ, vagy mindenki például az a sózott tőkehal, ami náluk nagyon sok és nagyon sokféleképpen készítik.
Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsük velünk az elkövetkezendő egy órát.
Nyolc milliárdból egy vagy, de nem magad, megmondom a világot. Attól szép, mióta tudom, benne vagy, és lehet az élet kereszt. Mérlegre tesz, milyen autód, milyen nőt, bármillió, mit tesz veled, és lehet a sorsod kemény. Mint egy székely törvény, én mégsem játszom a mentvéd, hogy féljen tőlem néhány körényt, és lehet az élet vadul, mint egy tálib. Hadúr az ember, paripát játszik, az Isten szem alatt lát, aki nem tanul, csak gyere most úgy, mint fehér. A holló közt a béke pipát elszívtam magával, békét kötött, aki örül annak, amilyen van álmodni, mert szeretni, hogy szívében meg béke van. Azt, amit ér, te is érzel, hogy illúzió csak az egész. Nem másé, az rád marad és jöhet ránk néha baj. Fújtatva még te egy bivaj. Volt már kígyó a mellemet, verebek szinta, de pár villám nem vihar. Halljam, mint egy fehér, a fekete holló köz.
Süt a nap, szép az ég, béke van, a pipa ég. Zene szól, italot töltöm, ahogy szereted. Nincs is köztünk szakadék, csak a hír mereved.
Azt, amit ér, hey! Te is érzel, hey! Csak az egész, hey! Ahogy a néz, hey! Olyan kép, hey! Olyan varázslat után elég. Fehér holló repül a tó fel, tárd ki a szárnyalit, leszek veled, de frissen, mitől suttogok neked, ha egyedül vagy, csúcsunk be a szemed, bízd majd abban, hisz tavasz van, a szerelem ott van.
vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, köszöntöm beszélgető partneremet, Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadót. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Emesen.
Az elmúlt adásunkban egy fél mondattal megemlítetted, hogy jó lenne beszélnünk arról, hogy miért is helyezünk nagyobb hangsúlyt most arra, hogy kényelmesen öltözködjünk. Miért szeretünk most kényelmesebben öltözködni?
Igen, ez tényleg megfigyelhető, és én magam is érzem magamon, hogy sokkal szívesebben viselek abszolút kényelmes darabokat, tehát hogy ugye maga az anyag minősége is, hogy puhább, lágyabb legyen, a cipő is kényelmes legyen, hogy gondolkodtam is azon, hogy mi lehet ennek a hátterében, hogy nem csak a kor miatti változás, mert hogy az utcán is ezt látom, tehát az utcaképe is ezt mutatja, hogy valahogy így kényelmesebb darabokat viselünk, ami ugye mindig mondom, hogy a kényelmes az nem egyenlő a anyagsággal, tehát hogy azért itt egy nagyon kényes ez az átmenet, de hogy így elkezdtem egy kicsit ennek is utána nézni, hogy miért is van ez a kényelmes öltözködés, és csak még egy pillanatra megemlítem azt, hogy még nagyon fiatal kezdő kozmetikus koromban így egy kedves ismerősöm, aki Amerikából tért haza, ő mondta, hogy ott például a nők csak ilyen sneakerekben járnak, és nagyon kényelmes ruhákban, tehát valahogy ott hamarabb beköszöntött ez a kényelem trend, mint ami itt nálunk most éppen dívik abszolút. És hát igen, van ennek egy ilyen tudományos háttere is, hogy egy információval dús világban az ingerek csökkentése miatt így a ruhaválasztás is leegyszerűsödik. Tehát, hogy ez egy akár tudatosan, akár tudattalanul, de maga a kevesebb styling, úgymond, tehát ugye a kevesebb döntés fáradtságot csökkenti gyakorlatilag, ugye, mert van egy ilyen döntési fáradtság is, megvan, hogy az ember mennyi döntést hoz naponta, vagy mennyit képes még jól dönteni, és egy idő után fellép az a bizonyos döntési fáradtság. És mivel annyi mindenben kell ma döntenünk is gyorsan, szinte pillanatszerűen és impulzív módon is változnak a kívülről jövő ingerek, és ennek van egy ilyen tudományos magyarázata ma, a mai életvitelre, hogy a ruhaválasztás így egyszerűsödik a kényelem felé.
Gondolkoztam rajta, hogy miért választjuk inkább a kényelmesebb ruhákat. Nekem az villant be, hogy lehet, hogy egy kicsit mi is fontosabbak lettünk magunknak. Tehát, hogy nem az a fontos, hogy én tűsarkúba billegjek minden nap, mert attól a lábam szebb, a vádlim jobban mutat, hanem hogy így fontosabb lett magamnak azt, hogy ne fájjon a lábam délutánra, kényelmesebben, jobban érezzem magam abban, amiben vagyok.
Ez is benne van, de ez inkább korosztály jellemző. Tehát, hogy már...
De csak a fiatalokat hozom példának, azért ők még fiatalok, tehát járhatnának, és a fiatalok tól indulnak azért általában ezek a trendek, meg ők azok, akik először elővesznek minden ilyen újdonságot, és aztán köszön vissza az idősebb korosztályokba is.
Igen, mert a fiatalok trendkövetőbbek, tehát ők nagyon érzékenyen reagálnak a trendekre, tehát hogy ők követik. Igen, az idősebb korosztálynál meg úgy megérnek rá, úgymond, tehát hogy ők nézik a kényelmi szintet, és most ez egy olyan trend, ez a kényelmi szint, hogy ez passzol, úgymond a korral való kényelmesebb életvitelt. Én ezt így látom, hogy talán a fiatalok nem a kényelem miatt, hanem inkább a trend miatt viselik ezeket. Persze valóban lehet benne egy kényelmesebb is, meg az, hogy teszek egy nagyot a világra, nem érdekel, hogy ki mit gondol, én ilyen vagyok, és kész. Igen, ez is benne van. Tehát nyilván ez egy összetett dolog, de maga ez az egyszerűsítés, ez jelen van. Tehát, hogy bármilyen okokra is vezethető vissza, de ez jelen van, és mindenképpen ez a döntés számot, ez csökkenti, hogyha ezzel már mondjuk nem kell foglalkozni, vagy csak minimálisan kell foglalkozni, és akkor itt ez javítja a fókuszt mondjuk, mert több energia marad egyéb fontos döntésekre, javulhat a kreativitás, az érzelmi egyensúly, tehát hogy érdekes módon, ugye, hogyha ezzel nem annyit foglalkozunk, tartunk. Ugye mondom én, akit ugye nagyon szeretek így öltözködési tanácsot is adni, meg ugye stílus tanácsadóként is működök, de hogy leegyszerűsödik. És így a kutatásoknál olvastam azt is, hogy akár a stresszt és a szorongást is mérsékelheti az, hogyha nem ennek a megfelelni vágyás kényszerének, mint ahogy te is mondtad, hogy most már fontos arra figyelni, hogy kényelmes cipőben járjál, és ezt elfogadja valaki, mert hogyha ugye ez okozza pont a stressz nála, hogy hú, most hogy fogok kinézni, hogy egy sneakerbe járok meg farmerban, akkor az fogja a szorongást okozni, tehát hogy ez nem jó, tehát hogy ez a megengedés, hogy megengedhetem magamnak azt, hogy kényelmes ruhákban járjak. Ez már csökkenti a stresszt is, meg a szorongást is. Meg valahol benne van ez is, ez az öngondoskodás érzet, ugye ez, amit igazából te is mondtál, hogy magamra figyelek, hogy magamról gondoskodok, hogy fontos vagyok magamnak, hogy nem kell tökéletesnek lennem, nem kell tökéletes kinézetre törekedni, és egy önelfogadásra tanít ezt, hogy csökkenti ezt a tökéletesség kényszer, és ez mondjuk különösen jó így 50-60 fölött, korosztálynak, férfiaknál, nőknél is, ahol a komfort ugye kerül inkább így előtérben, tehát ez válik így kulcsfontosságúvá.
Én azt gondolom, hogy a ruhagyártók is azért pont erre törekszenek, hogy erre fele tereljenek minket. Én van egy kedvenc webáruházam, ahol megnézegetem az ajánlatát elég gyakran, és ott tűnt fel például az, hogy tényleg előtérbe kerültek ezek a kényelmesebb ruhadarabok, tehát nem a szűk, nem az olyan anyagú, hanem hogy pamut, len, vászon, természetes anyag, lezser, bő, ez tulajdonképpen a vevőket szolgálja, és ezt a trendet követi, hogy igyekezzünk, ha már ez a trend, akkor olyanokat kínálni, ami a kényelmet szolgálja.
Igen, igen, de én teljesen igazat adok ennek a tudományos háttérnek, hogy ez a környezetünkből felénk áramló rengeteg nyomás és stresszfaktor és ilyen gyors döntéseket igénylő választások sorozata, ez valóban más területen meg visszaszorítja a döntéskényszert, és ez abszolút így a ruhaválasztásban megjelenik. Tehát ez egy teljesen reális magyarázatnak látom én, hogy ez egy ilyen low input, tehát hogy itt ne kelljen már túl sok energiát beletennünk abba, hogy még itt is tökéletesek legyünk. Amire azért felhívnám a figyelmet, hogy ugye mondtam itt a beszélgetésünk elején, hogy a kényelmi stílus az nem egyenlő a hanyagsággal. A minőségre kell figyelni, tehát egy szürke kötött pulcsi, egy bőlenvászon, nadrággal, egy sneakerrel, ez egy félperces öltözködés, körülbelül nem kell nagy energiát beletenni, de már az, hogy az a szürke kötött pulcsi, hogy néz ki, és milyen minőségű, ugye, meg az a bőlenvászon nadrág is, tehát, hogy itt jön majd a képbe megint az, hogy a minőség, ugye, amiről beszélgettünk az előző adásban is, hogy ez a naturális trend, az ugye követi is ez a fajta kényelmi öltözködés ezt a trendet, de a minőséget nem lehet leadni, mert akkor az egész egy elnyúlt melegítő meg poló kinézetét fogja kelteni.
Igen, ne legyünk slamposak, bocsánat a kifejezésért.
Igen, igen, hogy a cipőre is odafigyeljünk, a minőségére, a ruhák tisztaságára, a minőségre, a kötött anyagok, ugye, ami egy nagyon kényelmes, de azok is elhordódnak, elnyújnak, kibolyhosodnak. Tehát, hogy ezekre kell figyelni. De anyagminőségben valóban ezek a pamutok, a len, a selyem, ugye, ami könnyű, nem testhez tapadó, laza jersey ruha, ilyen kevert anyagok, ezek mind ezt szolgálják, hogy ilyen kényelmes, lazább viselet. Ami inkább hát bőven valljuk be, ugye a felső is, meg az alsó is. Ugye nem régen még arról beszéltünk, hogy ha bőnadrágod van, akkor ne viselj hozzá a bő felsőt, mert akkor nagyobbnak mutat, hogy lám, azért minden megdől, majd minden megdől. Igen. Na, hát most is járunk.
És te a divat kész.
Hogy ez a divat, lehet követni, és lehet nem követni, tehát mindenkinek szíve joga, de valahol mindig egy kicsit a stílusossághoz hozzátartozik, hogy valamilyen módon az aktuális trendeket, de vezetjük azért így a megjelenésünkbe.
Például a farmereknél is, ugye a farmer azért egy örök darab, általában az egyenes szár, ugye most évekig volt ez a skinny farmer, de hogy így nagy hirtelen azok is átmentek ilyen nagyon kényelmes gumis derekú, megkötős derekú, bőszárú, bő egyenes vonalú nadrágok, szoknyák, ruhák, tehát hogy még az ikonikus darab is átváltozott.
Igen, az is valameddig, egy pár évig, utána meg megint jön majd valamilyen változás. Nyilván mindig a testalkatot figyelembe kell venni, tehát azt tudni kell, hogy a megkötős, meg gumis szoknyák, nadrágok, azok ugye azért szélesítik a derekat, mert pont ott vannak végig ráncolva. Tehát, hogy mindig úgy kritikusan figyeljük azért a trendeket, és akkor olyan darabokat válasszunk, ami a személyiségünknek, a testalkatunknak megfelelő, és akkor így is lehetünk azért kényelmesen trendi megjelenésűek.
Említetted az előbb az anyagok minőségét, én még azért a ruhák karbantartásáról is ejtenék néhány mondatot, tehát ha felveszük azt a lezser fehér inget, az legyen kivasalva.
Igen, igen. Mondjuk nyilván lemvászaknál ez nem nagyon működik, mert gyakorlatilag...
Igen, mert egyszer felvesz, vagy fel se kell venni, csak megfogod, és már összegyűr.
Igen, de valahol ezt elfogadtuk, hogy aki lent visel, az ilyen. Jó, hát ameddig felvesztük, nyilván az elején mindenki van vasalva, de aztán az napközben ez tarthatatlan. De most így a kevert anyagok, azok elég jól tudják követni ezt a fajta hangulatot, ezt a divatot. Ilyen könnyű, gyapjú anyagok, vagy a viszkósz keverékek, vagy ilyen technikai anyagok, ezek nem gyűrődősek, és akkor ezekkel is lehet operálni, lehet variálni.
A kiegészítők terén, ha már kényelemről beszéltünk, mi az, ami ezekhez a darabokhoz illik?
Sok minden van. Most ékszerekben azt mondom, hogy az is átment inkább minimalistába. Tehát, hogy amíg sokáig tartotta magát, meg persze ma is van, tehát ezek a nagyméretű medálok, fülbevalók, gyűrűk, ezek a nagyon látványos darabok, ezek most egy kicsit úgy háttérbe szorulnak, és akkor vékony aranyláncok, ezüstláncok, pici medállal, kis fülbevaló, lehet csillogó, tehát lehet kristály, lehet szépen fénylő arany, mindenféle ilyen berakásokkal, de az is inkább átment ilyen minimál stílusba. Bár akár ugye az aranynyaklánc, vagy az ezüstnyaklánc lehet többsoros is, tehát többet is rétegezhetünk egymásra, de mindenképpen ezek ilyen vékonyabb kivitelűek, tehát hogy valahogy ez a nagy méret ez most háttérbe szorul. Nem azt mondom, hogy nyáron nem fog visszajönni egy-egy látványos darab formájában, megviselhető is így stílustól, hangulattól, alkalomtól függően, de igen, inkább ez is visszafogottá vált.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megkaphattuk a választ azzal, hogy miért is szeretjük a kényelmes ruhadarabokat, és arra biztatok mindenkit, hogy nyugodtan és bátran öltözködjön kényelmes ruhadarabokba, attól még lehet elegáns, trendi.
Megértetni a blogomat, mert oda szoktam mindig föltenni ezekről újabb, frissebb cikkeket, fotókat, és akkor ott lehet még visszanézni, meg tájékozódni.
Igen, azért is jó az a blog, mert hogy a fényképek azért nagyon sok táppontot adnak arra, hogy mi is az, amiről mi beszélünk itt, és ott tényleg egy rádiódásban nem tudjuk megmutatni, viszont ez a blog, ez támogatja itt a beszélgetéseinket, és ott azért a legtöbb témát leírva is megtalálhatják, illetve képi támogatással, és akkor talán a kettő teljesebb képet ad arról, hogy mi is volt a témánk. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, nagyon jót beszélgettünk megint. Jövő héten folytatjuk, addig is jó munkát, jó pihenést, és örülök, hogy itt voltál. Szia!
Köszönöm szépen én is, szia, Imse!
Ha elmennél végleg, ugye gondolsz majd rám, köszönj el, mielőtt útnak indulnál. Nézd fel az égre, és mondd, mit látsz. Angyalok körbe kerítnek, keringnek, de te ott állsz, és várod majd, hogy valaki egy szebb jövőre adja a szavát. Nézd fel az égre, és mondd, mit látsz. Látod, ahogyan szállnak mégis a szemedet, hitetet, hogy nem látod csodát. Velük szállnál fenn a magasban. amikor mezit láb futkostunk, fölkavarva a keskeny útporán. Kézen fogva boldogan ballogtunk, te még nem láttál csodát. Amikor mindenhová felmásztunk, s anyánk varta az elszakadt ruhát. Istenem, milyen boldogak voltunk, az volt a legszebb év talán. Gyorsan telnek az éveink, az időnk most lejár. Elillannak és nem lehet őket visszatekerni már. Elmennél végleg, ugye gondolsz majd rám. Köszönj el, mielőtt útnak indulnál. Köszönj el, mielőtt útnak indulnál.
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó szakértőnket, Horányi Józsi. Szia Józsi!
Szervusz Mese, és üdvözlöm a hallgatókat!
Egy újabb hal horgászatával fogsz minket megismertetni, ami most a tavaszi időszakra vonatkozik majd.
Igen, igen, ez egy olyan fajta horgász lehetőség, ami minden évben csak egy hónapig maximumig használható, és de akkor viszont nagyon hatékony. És van egy nagy előnye, ugye, hogy ez egy olyan fajta horgászati lehetőség, amit év többi részén nagyon nehéz ezt megejteni. Konkrétan a halfaj az a harcsa. Ragadozó halunk, és attól különleges ilyenkor a harcsa horgászata, hogy egyébként a harcsa már gyakorlatilag májustól szinte csak kizárólag éjszaka eszik, kivéve persze egy-két ilyen nagyon meleg nyári napon, amikor zivatar jöhet, tehát ilyen vihar jelenségek vannak, és ilyenkor megmocintja a nagy légnyomás változása a halat, de egyébként az év többi részében kifejezetten csak éjszaka eszik. Kivéve az áprilisi időszak, amikor ugye a harcsa egyébként nagyon nehezen mozdul, tehát sokkal hamarabb megmozdul, mint ragadozó, ha is elkezd táplálkozni. A harcsa az egy kicsit később, az egy-két héttel később mozdul meg, viszont ő is intenzív táplálkozásba kezd, még az ívási időszaka előtt. És azért is különleges, mert ilyenkor az a nagy poén benne, hogy napközben is könnyedén megfogható, tehát nem kell éjszakálként ülni, akkor esetleg még hideg is van, hanem nyugodtan lehet rá napközben is horgászni. Ráadásul nem is akármilyen, elég egyszerű módszerekkel, tehát nem kell nagy tudomány hozzá, hanem alapvető egyszerű népi bölcsességeket kell figyelembe venni, és lehet menni horgászni.
Na, halljuk ezeket a bölcsességeket.
Hát igen, az első legfontosabb az, ilyenkor a harcsa, nem csak ő, más halfa is, azt csinálja, hogy ahogy szépen árad a víz fölfelé, megy a szélvizek felé, és keresgeti azt, hogy van-e vízbe hullott rovar, van-e esetleg kifolyó giliszta, csiga, ilyesmi, és ő is ezeket szépen megeszegeti. Erre ugye a legegyszerűbb horgászmódszer, hogy az ember kimegy szed egy ilyen esős nap után este felé ilyen nagy földi gilisztát, olyankor azok ilyenkor kiállnak este felé kicsit levegőzni. Ezt kézzel otthoni módszerek is össze lehet gyűjtögetni, de horgászboltokban is kapható, ha az ember kicsit finnyásabb. És ilyenkor tulajdonképpen ezek a kiöntött területekre egy egyszerű fenekezős módszerrel, de jó nagy gilisztacsokkor az ember bedob és türelmesen vár, vagy ha egy kicsit mozgalmasabb munkát szeretne, akkor föltesz egy nagyobb úszót, mondjuk egy 20 grammosat, besúlyozza, hogy el lehessen messzire dobálni, tesz rá egy szép nagy kamput, legalább 2-3-4 nullásat, és alapján föltesz 4 vagy 5 szál ilyen gilisztát. Ezt jó messzire eldobja az ember, azon a területen úgy gondolja, hogy lapos rész és a áradások miatt több halfa is kiárt oda, többek között a csuka is, meg a harcsa is, És ilyenkor ezt eldobja jó messze, és szépen lassan, óvatosan bevontatja. Nem olyan gyorsan, mint a pergetnek, hanem inkább csak úgy, mint amikor megmocottatja az ember, mint mikor az ember, azt beszéltük ősszel, kishallal mártogat még külsőre vagy süllőre. Körülbelül ugyanazok a módszerekkel szépen lassan behúzza, és akkor elképzelhető, hogy lesz elkapás. Most ilyenkor, most jön a leglényegesebb dolog, hogyha egy helyen volt kapás, akkor feltehetően az az elöntött részen ott, különösen, hogy az harcsa volt, akkor ott valószínűleg egy kis gödör van. Most abban a gödörben, hogy szerencsésebb esetben a kapás után megfogtuk a harcsát, és valószínűleg ott nem lesz bent még egy. De ezt ilyen helyet meg kell jegyezni, mert az ilyen jobb helyeket gyakorlatilag 2-3 napot elfoglalja egy másik ragadozó hal. Nem biztos, hogy harcsa, lehet, hogy csuka, de mindegy ragadozó. És mondom, nem kell tőle félni, a csuka is felveszi ilyenkor a glisztacsokrot, nem csak kis halra ugrik. És ilyenkor ezt lehet meg kell jelölni, vagy meg kell emlékezni kell rá, hogy hol is volt, és ezt a helyet utána legközelebb néhány nap múlva újból meg kell dobálni, mert van esély rá, hogy újból beült rá valamilyen ragadozó hal. Ennek a horgászmódszernek van egy óriási előnye, hogy egy kicsit mozgalmas, ami ugye nem az a klasszikus elüldögek a partokat, és majd történik valami, viszont ebben a hűvös időben nem is eszik rosszul egy kis sét a gátoldalba, és nagyon nagy területet lehet vele végig próbálni, feltérképezni, és nem is kell nagyon mélyre dobálni, tehát nagyon mélyen horgászni, tehát olyan fél vizen körülbelül. Tehát, hogyha az öntéstéren, hogy az ember zúszol, ki tudja tapogatni, mit, hogyha már egy olyan 80 centis méteres víz, az már nagyon jó, az már talán még több is a keleténél, akkor egy olyan 40-50 centis elesztékkel lazán lehet vele horgászni, mert ilyenkor, miután áradásról van szó, tehát a halkat kimozgatja a klasszikus pihenőhelyeikről ez a gyors víz, ezért ők úgy is, ha egy ilyen táplálék a közelükben sodródik, akkor biztos, hogy nem lecsapnak rá, és nem fogják hagyni azt, hogy elmenjen mellettük. Tehát nem kell pont az orruk előtt fölkínálni, mint mondjuk egy nyári mélyvízi bobberezésnél, szinte az orr előtt kell elhúzni, hogy rácsábuljon. Itt erről szó sincs, itt nyugodtan, ebből következik az, hogy nem is kell olyan sűrűn egymás mellé dobálni, tehát nyugodtan nem kell ilyen, mint hogy a bobberrel dobálunk, hogy szintén fél méterenként húzzuk és úgy pásztázunk, hogy nyugodtan lehet ilyen 2-3 métereket húzgálni, mert ha van ragadozó a környéken, ez úgy is rá fog fordulni. És ez a fajta horgászmód, ez attól különleges, mert ugye akkor ez már, ahogy megyünk bele a nyárba, már nem fog működni. Egyrészt a harcsák azok visszatérnek a mederbe mindenféleképpen, tehát a harcsák nagyon ritkán maradnak kint az áradás után az árterületen, ők elég hamar visszamennek. És akkor ugye a hagyományos módszerekkel kell rájuk horgászni. Másrészt meg mondom, hát az a csodálatos, hogy nappal horgászhatók. Mert akkor már májusban már csak éjszaka.
Mikortól van tilalom rájuk?
Május 1-től van június 15-ig tilalom. Megmondom őszintén, hogy és van még egy másik módszer, ami megint pofon egyszerű, de különleges, és szintén nappali harcsahorgászat ad lehetőséget. Ugye ilyenkor, hát a csuka után már most a bodorkák is, már rösszállók is elkezdek hívni, de utána szépen az összes többi keszeg ívik, és nagyon sok, különösen laposabb vizeken, már amikor a ponttilalom beindulna, tehát május 1-ére, akkor már le is ívnak a keszegek. Most ezek ilyen ívó helyek, tehát nem össze-vissza rakják rá az ikrájukat a keszegek, hanem vannak bizonyos speciális területek, amit sokkal jobban szeretnek, mint mást. Gyökeres részek, a gyökeres részek, a füves részek, bokros részek, ezek minden, ahol például nőnek ki a friss levek a bokrokon, azt elhasztja a víz, az mind nagyon jól megtapasztja a ikrát, tehát ezeket ők megkeresik. Most ezeken a helyeken feldúsulnak, ami azt jelenti, hogy egyébként mondjuk azt mondjuk, hogy egy hektáron van mondjuk 100 kiló keszeg, itt előfordulhat az, hogy 10 négyzetméteren van 100 kiló keszeg.
Az igen.
Most innentől kezdve viszont ez mindenkinek fölkelti a figyelmét, nem csak a horgászokét. A horgászokét különben teljesen felesleges fölkelteni olyan szempontból, hogy meghorgászálja a keszeget, mert a keszeg, amikor az íváskor, mert az ívás előtt és után közvetlen időszakban nem eszik, nem lehet horgacsolni őket, csak hálózni lehet, azt viszont sokan ki is használják sajnos. De és az anyag, hogy ezeket a területeket nem csak mi horgászok látogatjuk, hanem a ragadozó halak is, és mindenfajta ragadozó hal, tehát az éjszakai illetve süllő is minden további nélkül napközben elcsíphető egy ilyen íváson. A csuka az természetes, balin az inkább csak küszíváson, és hát evidensen a harcsa. Most a harcsa az borzasztóan jól lehet megkülönböztetni a többitől. A többi haznak a rablása az eléggé kis volumenű, nem inkább csak fröcsög. Itt viszont ez olyan lesz, tehát az ember egy ilyet lát, ha van bent rajta harcsa, az igenis olyan, mint amikor egy lóba esik a vízbe, hatalmas a csattan, nagy tolóhullámok vannak. és hatalmas nagy a oldalsó úszóikkal hatalmas nagy visszaforgókat alakít ki, hogyha a víz tetején, hogyha a víz tetején közelében rabol. Ha mélyebben, akkor evidensen ezek nem láthatók, ezek a jelek. Na most ilyenkor megint nagyon egyszerű, semmi a bonyolult horgászhoz nem kell hozzá, ugye elvileg semmit a harcsázáshoz, megbízható orsó, bot, fonodzsinort javaslok mindenféleképpen, és tulajdonképpen kis halat kell, hogy fogjunk valahogy. Nem baj, ha nem az a fajta kis hal, ami éppen ívik, csak kis hal, ami ha lehet, akkor mozog. És ezt szintén valahogy be kell juttatni a ívási terület közelében. Általában azt tudni kell, hogy maga ott, ahol a keszeg ívik, maga az a terület, azt a ragadozók kevésbé látogatják. A közvetlen peremét, tehát maga az ívási területnek azt a 1-5 méter szélességű környezetét látogatják szívesen a ragadozók, mert itt bent óriási tömegű élő hal van. Ők is úgy vannak, hogy kiszemelnek egyet, azt el tudják kapni, hogy ha hirtelen van bent 10, akkor most méghez nyúljak. Mm. Tehát olyankor csak...
A bőség zavara.
A bőség zavara. Olyankor is gyakran közéjük vágy, csak gyakran úgy, hogy feleslegesen, mert nem marad semmi a szájába. Tehát akkor is lehet, hogy közéjük indul. De általában ezek a peremrészeket célszerű meghorgászni, és amíg éppen odaigyek fő ragadozó halak közül kell vámot szedni. És itt is szintén egy úszós módszer, és szintén nem kell variálni le, úgy, ahogy szoktuk, hogy elengedni fenék közelben. Na, nyugodtan lehet félvizen, az lényeg, hogy a kis hal, és itt pont ez a lényeg, nyugodtan lehet az bármilyen kis hal, akár kárász is. Kárász, hogy az annyiban jobb, hogy tovább bírja, meg talán könnyen megfordulja a később évig, tehát ilyenkor könnyebben harag lehet csalni, mint meg egy keszegfélét. Viszont egy hátránya van, és emiatt nem is szabad véletlenül is elengedni a fenék közelébe, hogy a kárász az hajlamos arra, hogy elbújik, megpihen, valami mögé beáll, és olyankor ugye már rögtön nem tűnik fel a ragadozónak, hogy ott van a környéken. Kétes, ilyenkor egyetlen azt kell csinálni, hogy maximum fél vízig engedni, és használjuk, hogy az úszó nagyon egy helyben áldogál, és nem csinál semmit, nem mozog se jobbra, se balra, se nem cuppog, hogy rángatnál is hal. Időnként én úgy szóltam, hogy ezt telefonálásnak hívják, időnként kicsit meg kell a fonodzsira pöckölni, és akkor megijed. És akkor újra elkezd mozogni egy kicsit, mert mondom, az nagyon fontos, hogy mint a környezet, ebbe a környezetben az ívóhalak elég intenzíven mozognak, a ragadozó halak hozzá vannak szokva, hogy ezeket az intenzív mozgásokat keresik. Tehát ami nem ilyen, vagy ettől eltérő, az nekik inkább gyanús, mint sem figyelemfelkeltő.
Aha, értem. Tehát kiegyekült bennek is azért a védelmi rendszer ösztönösen, hogy mit keressenek.
Bizony, bizony, és egyébként nekem személy szerint az a vélemény, hogy a harcsa, különösen az idősebb harcsák kifejezetten kifinomult.
Ravaszak.
Igen, igen. Rengeteget tanultak már, és én állítom, hogy valamilyen szinten biztos, hogy megjegyzik az eseményeket, mert nagyon látványosan elkerülik azokat a veszélyes helyzeteket, csineket, amiket egyébként egy 2-5 kilós pecsenye harcsa lazán beleszad. Uh-huh. Ilyen problémás helyzet.
Ahogy szoktam mondani, ezt teszik a rutin meg az élet.
Igen.
Hát ez a harcsákra is igaz. Én köszönöm szépen, Józsi, hogy itt voltál velünk, és mindezt megosztottad velünk, és hát a jövő héten pedig is jó pihenést és jó munkát neked. Köszönöm
szépen. Köszönöm szépen, szervezős.
Kérdés, hogy mindennek van ára, nem mindegy, hogy hányszor fáj, ha fáj. Van, ami megéri, van az, ami nem. Rend a lelkem mindennek, de hát ha lesz pár könnyed pillanat. Van, ami megéri, van az, ami nem. Szabadul a szív, szabadulok én is, hazarepülök, ott van a helyem, jobb lesz nekem így, egyedül az úton, van, ami megérte, és van, ami nem, te is azért dobtál hármat, jobb, ha lépsz, ragaszkodni miért kell hozzá. Ilyen ez a társas játék, néha nap, én meg ugye közben téged dobtalak. Szabadul a szív.
hallgatsz még, hatost szívem, gondolj rám, gondolj ez útra, valami megérte, van az, ami nem. Szabadul a szív, szabadulok én is, hazarepülök, ott van a helyem, jobb lesz nekem.
Vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Szaniszló bácsi. Szia bácsi, szép jó napot kívánok neked.
Szia mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
Folytatjuk tovább az utazásunkat, és Portugáliába teszünk egy kis kitérőt. Európai ország, de mégis keveset tudunk a konyhájáról. Mi az, amit érdemes itt elmondanunk a hallgatóknak?
Hát ugye Portugália az tulajdonképpen ugye Spanyolországtól csak egy hegység választja el, tehát közel állnak egymáshoz, és hát abszolút ő is a mediterrán konyha és az ehhez tartozó alapanyagok és ételek jellemzik. Kevésbé népszerű egyébként, mint mondjuk a spanyol vagy az olasz konyha. Ez a konyha is a friss alapanyagokra, a szezonális dolgokra, tehát minél frissebb alapanyagokra, a tengergyümölcseire és a tradíciókra építi a gasztronómiáját. Illetve hát a felfedezések korából ők nagyon sokat voltak, nagyon sokat indultak el hódítani hadjáratra, a felfedező útra, tehát ők nekik nagyon meghatározza, hogy ki mit hozott éppen az adott korban a hajójával honnan, úgyhogy nagyjából ezek határozzák meg. Egyszerű ízek, egyszerű fűszerezés, friss alapanyagok, nagyjából erre épít a portugál konyha. Vannak nemzeti büszkeségeik, amik ilyen tradicionális portugál fogások, nem feltétlenül ismeri ezt az egész világ, vagy mindenki például az a sózott tőkehal, ami náluk nagyon sok és nagyon sokféleképpen készítik, de ők is nagyon szeretik a grillezett ételeket, a grillezett halakat, tengeri ételeket, és az édeskrémes süteményeket nagyon-nagyon kedvelik. Én azt gondolom, hogy ez is egy rendkívül változatos és egészséges gasztronómia, mert hát hál' Istennek nekik megadatott az az éghajlat és helyszín, ahol ezt meg tudják valósítani.
Az alapanyagok közül, ha most húsokkal szoktunk általában foglalkozni, melyek azok, melyeket előnyben részesítenek?
Hát tulajdonképpen náluk is inkább ezek az egytálételek a jellemzők. Ez a nagyon túlzásba vitt és rogyásig megpakolt tálak, illetve fogások. A sózott tőkehal, annak nagyon sokféle változata van. Hát tulajdonképpen egy tojásos, burgonyás változata is van, van tejszínes változata. Van, amikor csak ezt a sózott tőke alatt magába fogyasztják egy kis körettel, zöldséggel, burgonyával, bármivel, de rengeteg fél. Tehát olyan náluk ez az alapanyag, mint náluk a sajt, vagy a sonka, vagy egy kolbász, és akkor azt bármibe, bárhova felhasználják. Náluk ez a hal, ez ilyen. A húsok közül ők is igazából szerintem főleg a sertést és egy-két szárnyas az, amit használnak. Megmondom őszintén, nem nagyon tudnék most jellegzetes portugál húsételt mondani. Náluk is, hát főleg a tengeri herkentjük és a halak, ami meghatározó.
Fűszerezés. Hasonlítanak a mi európai konyhánkhoz, vagy ők is inkább ezt a déli mediterrán fűszerezést viszik?
Igen, hát az olívaolaj az náluk ugye meghatározó az alap, tehát olyan, mint nálunk a sertészsír, hogy főzünk vele, vagy megkerünk egy kenyeret. Ők azzal is fűszereznek egyébként, valamit csak azzal ízesítenek. Tehát egyszerűen egy salátát, egy zöldséget, egy kis olívaolaj, egy kis só, és nekik az elérendő. Hát fűszerekben a fokhagyma igazából, amit használnak, és úgy elterjedtebb a világon, illetve a koriander, a vöröshagyma, amit úgy tudnék említeni, hát amit úgy hoztak, ahogy említettük is a felfedezések korában, innen-onnan-amonnan változatos, és azt gondolom, hogy egyszerű és letisztult ízekkel és fűszerekkel dolgoznak, nem tolják túl, és ez náluk szerintem ez meg is állja a helyét. Illetve hát a bőséges és laktató fogások mellett, ugye nem gondolom, hogy ezeket nagyon durván kellene fűszerezni, és nagyon erősen, mert ugye ők szeretnek jókat enni, nagyokat enni. De náluk a vacsora egy nagyon fontos társasági esemény, és abban nem feltétlenül fél bele, hogyha sokat eszek, akkor nagyon fűszereset is egyek.
Hogy állnak a kenyerrel? Mert a mediterrán országokban valahogy a kenyeret azt mindig valami helyettesíti. Tehát az a klasszikus kenyér, mint amivel mi találkozunk itt nap, mint nap a boltban, az nem nagyon létezik. Lehet, hogy már most létezik, mert van rá igény esetleg, akkor előre haladtával, de hogy inkább másféle pékárut fogyasztanak. Tehát, hogy például Portugáliában milyen pékárukat fogyasztanak?
Hát tulajdonképpen az a kvázi szigorúan vett kovászos kenyér, fehér kenyér, amit mi itthon felszeltelünk, az nem igazán, hanem ezek inkább ezek a lepény kenyerek, amit ők kenyérnek hívnak és fogyasztanak. Ugye ezekhez a grillezett ételekhez, egytál ételekhez, sült húsokhoz, halakhoz, gazdag egytál ételekhez szinte elmaradhatatlan náluk a kenyér, de nem az a mi általunk gondolt és ugye számon tartott kenyér, hanem náluk ezek a lepény kenyerek különböző fűszeresen elkészítve olívaolajjal, és ők ezeket fogyasztják előszeretettel. Ha egy grillezésnél, vagy egy ilyen mediterrán tengerparton, ha van egy ilyen látványgrill, biztos, hogy lesznek a köretek és szószok és zöldségek, mert biztos, hogy megtaláljuk majd ezeket a lepény kenyereket.
Édességek, desszertek. Említetted az elején, hogy ilyen inkább a krémes süteményeket részesítik előnybe. Milyen kelttészta, leveles tészta, milyen sütiket képzeljünk el?
Hát szeretik az édes és krémes süteményeket. Főleg előszeretettel használják a tojássárgáját, mint krém alapanyag, illetve a fahéjat, amit ők is nagyon-nagyon kedvelnek. Nem feltétlenül használnak nehéz és erős kelt tésztákat, mint például egy ilyen fánk, vagy bukta, vagy stb., amit mi gondolnánk. Szeretik az édes, krémes dolgokat, de ezt nem egy erős tésztával párosítják, inkább a leveles tésztákat, ezeket a rétes tésztákat részesítik előnyben, és ez egy ilyen kis, hát igazából szerintem csak arra van, hogy a krémet összetartsa egy süteményben, és akkor legyen valami roppanós dolog, és ezeket töltik, krémeket variálnak, és igazából ez az alap. Nem jellemző ez a nagyon erős és nehéz keltésztás vonal.
Ugye Portugália azért a borajról is nagyon híres, nem kell messzire mennünk, csak Porto. Mit tudunk a portugál borokról?
Hát tulajdonképpen, amit említettél is, ez a legnépszerűbb és világhírű a portói bor, illetve hát ha valakinek azt mondjuk, hogy Portugália, akkor azt fogom, hogy vörös és testes és karakteres borra fog gondolni, viszont nagyon népszerű náluk az úgynevezett zöld bor, ami a Vino Verde náluk, amit szerintem nem is sok helyen máshol készítenek, illetve egy ilyen, hát egy likőrszerű, ami nem olyan, mint a pálinka, hanem tulajdonképpen, hát a likőr a legjobb kifejezés, ez a Guinha nevű portugál ital. Nem feltétlenül fogunk vele találkozni minden boltnak a polcán, de náluk ez így népszerű és elterjedt.
Neked van-e kedvenc portugál étered? Kóstoltál-e már egyáltalán bármilyen olyan fogást, ami Portugáliához köthető, és van-e ezek közül kedvenced?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy kóstoltam igazi ekte portugál ételt, nem annyira, még nem érintett, meg nem jutott el hozzám ez a fajta konyha, de amit ők képviselnek, ez a mediterrán, ez a grillezett húsok és grillezett halak, minél frissebb alapanyagok és minél változatosabb, bőséges egytál ételek, ezek közel állnak hozzám, tehát ezeket szívesen fogyasztom, ha ezt lehet annak említeni.
Azt hiszem, hogy a portugál konyháról ennyit tudtunk elmondani a hallgatóknak. Én köszönöm, hogy itt voltál velem és rendelkezésre álltál. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten folytatjuk. Szia!
Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
Az átszuhanás, az megterhelő, ilyenek az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés, amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan áldogálás, hogy házigazdává átalakuljak, a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátban. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek.
boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ma nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál, ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos leves porokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni. Átzuhanni az fáj, a változás szűk száján átcsúszni az horzsolás. Az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád. Az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Már az első alkalommal feladták a szavaim, kérdezem magamban, vajon mennyire bízhatok benned? Vajon mennyire szólhatok bátran és őszintén arcunk a tó tükrén? Mert a házadik futnék én, leszek válasz az út végén. Egy emlék a mosolyban, szélcsend a viharban. Mind a ketten tudjuk, veszélyes a mosolyod, tiszta szemedben a jövőm. Vajon mennyire múlhat ez rajtam? Vajon ugyanazok leszünk akkor a legvégén, mint most itt a tó tükrén?